Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit. Egy picit most megváltoztatnánk itt a szolgálatok sorrendjét. Először a gyerekekhez szólnék, aztán utána jön egy énekszolgálat és a többi. Gyerekek, egy olyan kérdésem lenne hozzátok, hogy gondoljatok a vízre, és gondoljatok arra, hogy a vízzel hányféle formában találkozhatunk. Hányféle formában találkozhatunk? Igen, Ádám?
Hosszúkás.
Van. Igen, a hosszúkás. Mi az a hosszúkás?
Jégcsap.
A jégcsap. Remek. Nagyon jó. Aztán még?
A bálnában.
Hát a bálnában, persze, mert ugye a bálna is vízben él. Remek. Aztán? Gőzként. Nagyon jó. Hogy mondod?
Jég.
Aha, és amit iszunk? Tehát ugye egy pohár víz. Itt van két pohár víz a szószéken is. A jég is. Remek. Marci? Aha. A hólé, pontosan.
Hó.
A simán a hó, az is. Nagyon jó. Aztán még, rengeteget lehet még mondani. Jégeső, nagyon jó. Többiek. Tengervíz, remek. Milyen a tengervíz?
Sós.
Ugye a sós. Többi, amit meg tudunk inni, az meg édes. Igen.
Eső.
Eső, nagyon jó, csak simán az eső. Gondoljatok bele, az esőnek például hányféle formája van?
Jégdara,
remek, az is eshet. Csomó minden eshet. Ónos eső is eshet. Nagyon jó. Ádám?
Falueső.
Igen, hát az egy picit más. Igen. Általában az eső az egy picit hideg, de van, hogy akár meleg is tud lenni. Na most ez azért nagyon érdekes, mert a víz, hogyha belegondolunk, igazából rengeteg helyen ott van. Rengeteg helyen, igaz? Gondoljatok bele, az ételekben van víz.
Igen.
Ugye? A leves ugye az egyértelmű, a levesben van víz, főzelékben. Főzelékben is van, ugye? És még egy rengeteg étel tudnánk felsorolni, amiben mind van víz. Mondd.
Tészában van víz.
Na látod? Még abban is van. Csomó mindenben van víz. Képzeljétek el, gondoljatok arra, ezt akartam mondani pontosan, a testünkben mennyi víz van, ki tudja? Azaz 75%, aki már komoly iskolás, az még ilyet is tud, hogy a testünk háromnegyede bizony víz. Rengeteg helyen találkozhatunk a vízzel. Még egy kérdésem lenne, ha a természetre gondolunk, a természetben a víz hogy fordul elő? Nagyon jó, növényekben is ott van, hogyha mondjuk folyóvízről van szó, ennek hányféle formája lehet? Mert egy csomóféle egyébként. Ádám?
Sós víz.
Igen. Sós és édesvíz, nagyon jó. Tengervíz és ugye az édesvíz különbsége. Marci?
Csapvíz.
Csapvíz, persze. Na de én a természetre gondoltam, hogy ott mi lehet. Gondoljatok arra, van a pataknál kisebb? Forrás, remek, csermely, nagyon jó. Meg az ér, ugye akik már tanultak földrajzot, meg ilyen dolgokat, környezetet, ők ezt tudják. Mi az, ami nagyobb a pataknál? A folyó. Mi az, ami a folyónál nagyobb? Uh-huh. Azaz, ott a pontos válasz, a folyam, és aztán jön a tenger, és aztán pedig, ami a legnagyobb, az óceán.
Az Atlanti óceán.
Igen, igen, az Atlanti óceán, meg a csendes óceán. Rengeteg féle van. Gyerekek, az a helyzet, hogy erről még rengeteget tudnánk beszélgetni a vízről, rengeteget. Tehát annyi féle formája van a víznek, ez késcsoda, ami körülvesz bennünket, hihetetlenül fontos. De most, lenne egy ige, amit felolvasnék. És azt kérdezném tőletek, hogy ez vajon mit jelent? Jézus Krisztus mondja ezt, hogy ha valaki szomjas, jöjjön én hozzám és igyon. Ha valaki szomjas, jöjjön én hozzám és igyon. Mit jelent ez szerintetek? Mondd.
Ha valaki tudásra vágyik, akkor az ő igéjéből sokat tanulhat.
Nagyon jó. Ha valaki tudásra vágyik, akkor az ő igéjéből sokat tanulhat. Remek ez a gondolat. Aztán még. Emlékeztek arra, hogy Erzsi néni mit hirdetett? Itt lehet, hogy nem mindenki volt ott. Hogy milyen könyv jelent meg most nemrég? Mi annak a címe? Köszönöm is, ha fölmutatod. Ez az. Látjátok? Nagyon jó, köszönöm. Barátom Jézus. Gondoljatok bele, hogy valakinek ilyen barátja lehet, aki így hív magához, ha valaki szomjas, jöjjön én hozzám és igyon. Ezek szerint... Hogyha az ember szomjas, hogyha az ember vízre vágyik, mert ugye azt is mondhatjuk, hogy a legjobb szomjoltó a víz. Igaz? Tehát amikor nagyon szomjasak vagyunk, gondoljatok egy meleg nyári napra, most ugye nem annyira lehet, most hideg téli nap van. Meleg nyári napon legjobban esik egy jó pohár víz, hát ha még az egy picit hűvös vagy hideg. De azt mondja Jézus, ha valaki szomjas, jöjjön én hozzám és igyon. Ez azt jelenti, hogy Jézusként baráthoz mehetünk. Jézusként úgy mehetünk, hogy tőle tanulhatunk. Rengeteget. És még egyetlen dolog, hogyha ti valami miatt elkeseredtek, szomorúak vagytok a napjaitok során, akkor ez is azt jelenti, hogy valamire nektek szükségetek van, valami kis vigasztalása, bátorítása. Még akkor is lehet Jézushoz menni. Akkor is vár benneteket, mert szeretne benneteket megitatni. Persze jelképesen, de olyan értelemben igen, hogy ő maga szeretne lenni a legjobb barátotok. Mindaz, ami a ti szükségleteteket, meg mindazt, amire nektek szükségetek van, az betölti. Na, Ádám, mondd csak valamit, még nagyon szeretnél látom.
A lábazban víz van, és a víz oldja a habakat.
Igen, pontosan. A lábazsba is kerülhet víz. Ezen még lehet egyébként sokat gondolkodni. Komolyan mondom, erről oldalakat lehetne írni, hogy a víz az hányféle formában fordul elő a természetben, meg mindenhol. De micsoda szép dolog, igen, és micsoda szép dolog az, hogy itt a Bibliában meg azt olvashatjuk, hogy Jézus saját magát hasonlította, igen, ahhoz, hogy élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből, mert így folytatódik ez az ige. Igen, majd megbeszéljük ezeket a dolgokat. Köszönöm szépen, és helyetekre mehettek.
Mint előtt, edd
Kedves gyülekezet, még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök. Vallástételi istentiszteletünk van, és hallottuk testvérünk vallástételét, de köszöntsük őt egy olyan igével, ami egyben az istentiszteletünk alapigéje is. Mert van egy olyan ige a Bibliában, ami kifejezetten a vallástételről szól. Hogyha nem tudjuk, hogy melyik ez az ige, akkor most megtanuljuk, hogy melyik ez az ige, és akkor most már fogjuk ezt tudni. Timóteusi első levél 6. fejezetéből fogom olvasni, tehát Pál apostol Timóteushoz írt első levele, és a 6. fejezet 12. verse. Ez az, amikor kifejezetten egy vallástételről beszél az apostol. Tehát még egyszer 1 Timóteus 6.12, a következőképpen olvasom ezt az igét. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Azt mondja tehát itt az apostol, harcold meg a hitnek szép harcát, és nyerd el az örök életet. És visszautal a vallástételére, a fiatal munkatárs vallástételére, hogy azt mondja, emlékeztetlek, hogy te vallást tettél sok bizonyság előtt. Ünnepélyes ez az ige, de egyben olyan szívenütő is, melbevágó is, nem? Harcold meg a hitnek szép harcát. Hát egyfelől szép, persze, de másfelől miért harc? Miért harc? Tehát az emberben akár az a gondolat is fölmerülhet, hogy igen, nagyon szép, hogy Pál apostol itt az örök életről beszél, de hát nem lehetne valahogy egyszerűbben eljutni az örök életre, nem? Tehát ha már egyszer a Jóistennel szövetséget kötünk, hatalmas dolog. Az ember életében a legfontosabb, messze a legfontosabb döntés. De ha már egyszer szövetséget kötünk, hát akkor miért nem valami simább utat biztosít az Isten? Hát hogyha a legnagyobb szövetségessel kötöttem szövetséget, hát nem lenne egyszerűbb az, hogyha ő úgy átemelne minden gondon, problémán, és átsegítene az örök életbe? Miért kell ehhez harcolni? És egyáltalán miféle harcról van itt szó? Nagyon-nagyon fontos, amit itt Pál apostol ír, mert ugye akkor, amikor a hitnek szép harcáról beszél, mindig tudatosítanunk kell magunkban. Sokszor elmondtuk már, valószínűleg nagyon sokan tudják a jelenlévők közül, de ugye amikor a hit kifejezéssel találkozunk az Új Szövetségben, akkor mindig a bizalomról van szó. Harcold meg a bizalom szép harcát. A bizalom szép harcát. Tehát akkor itt már kezdjük érteni, hogy tulajdonképpen mi is ez a harc, meg miért is mondhatjuk azt, hogy ez tényleg egy harc, bizalomharc. Az egész kérdés arról szól, hogy kire irányul a mi bizalmunk, magunkra vagy a Jóistenre. Ez egy nagyon egyszerű kérdés, egyébként nagyon egyszerűen föl lehet tenni, akár még egyszerű rá válaszolni is, de pontosan tudjuk azt, a hétköznapokból mindannyian küzdünk ezzel, hogy a hétköznapokban ezt a döntést, hogy én az Istenben bízom, és nem magamban, ezt a döntést, ezt azért elég nehéz meghozni. Tehát pontosan ebből van a harc. És ez a harc oka, hogy az énünk is erős, az énünknek van egy akarata, van egy elképzelése, van egy olyasfajta út, amihez mindenképpen ragaszkodnánk, de ehhez képest az Isten, mint legnagyobb szövetséges, egy másik utat ajánl. Na, ember, te melyiket választod? És ez azért nagyon nagy kérdés, mert ugye ez nem csak egy keresztség előtt kérdés. Hát persze, ez egy ünnepélyes döntés, ünnepélyes cselekmény, nagyszerű dolog, kétségtelen. Na de ettől még, hogy holnap megtörténik, ha az Isten éltet bennünket, holnap megtörténik a keresztség, holnap után, meg azután ugyanúgy meg lesznek ezek a döntések az életünkben. Magamat választom, vagy az Istent, a jó Istent. Tehát ezért nagyon fontos kérdés, amiről itt Pál apostol beszél, nem véletlenül írja azt, hogy ezt nem egyszer kell megharcolni, meg egyszer kell döntés hozni. Ez a legnagyobb döntés, és tényleg a leginkább meghatározó az ember életében, de utána is lépésről lépésre a döntések ott vannak. Milyen döntéseket hozunk? És kedves gyülekezet, egy olyan bibliai alakról, egy bibliai szeméről szeretnék szólni egy picit részletesebben, akinek ez a küzdelem, hát persze ezzel nem mondok újat, mert ha azt mondom, hogy kifejezetten nehéz volt, hát mindenkinek nehéz ez a küzdelem, aki ezt mélységében éli meg. De itt mégiscsak egy olyan profétáról van szó, aki ezt olyan mélységében átélte ezt a küzdelmet, hogy kiben bízok inkább, de olyan mélységében, mint amilyen mélységben talán nagyon-nagyon kevés helyen látjuk a Szentírásban. Ezt a fajta küzdelmet Jézus Krisztus küzdelméhez lehet hasonlítani, az igehirdetés vége felé szeretnék majd erről is röviden szólni, de a leginkább küzdő ember, a leginkább küzdő proféta, az, aki a legtöbbet küzdött önmagával, aki a legtöbbet küzdött a szolgálatával, az írta az egyik leghosszabb bibliai könyvet, és ez nem más, mint Jeremiás. Jeremiás proféta, akinek a könyve végig tel is tele van ezekkel a kiszólásokkal, akár lehetne így is nevezni. Ezekkel az állandó olyan gondolatokkal, ami úgy melbevághat bennünket, hogy egy proféta ilyenekről beszél, hogy neki megrendül a bizalma, meg hogy ő elbizonytalanodik a szolgálatában. Hát mi történik itt? Egy proféta? Jeremiás elképesztően őszinte, tehát olyan igeversek, olyan fejezetek vannak ebben a könyvben, hogy nagyon-nagyon megérdemli a figyelmünket. Ha ezt a harcot, ezt a szép harcot mi szeretnénk a maga mélységében megélni, látni magunk előtt, akkor olvassuk Jeremiás proféta könyvét. Nagyon-nagyon megérdemli a figyelmünket. Jeremiás ki is volt, mert mielőtt a 19. fejezetet majd föllapoznánk, az lesz a kezdő ige szakasz, ugye egy olyan prófétáról beszélünk, aki a déli országrész prófétája. A déli országrész az azt jelenti, hogy a kettészakadás után lesz próféta, északi országrész már nem létezik, az már elpusztult időszámításunk előtt 722-ben. A déli elpusztult időszámításunk előtt 586-ban, és Jeremiás pont az elpusztulás előtti évtizedekben szolgált, meg egy kicsit utána is. És Jeremiás szolgálata ezért is annyira drámai, ezért is annyira szívbe markoló, és ezért is van akkora súlya annak, hogy ő ezt a szolgálatát és a kétségeit, mert nyugodtan nevezhetjük ennek, a kétségeit hogyan élte meg. Nagyon-nagyon lényeges ez a küzdelem. Nyugodtan mondhatjuk azt, mert ez a kifejezés sem túlzás, hogy Jeremiás sokszor hadakozott az Isten ellen. Hadakozott az ellen, hogy neki ilyen szolgálatot kelljen ellátnia, elvégeznie. Tehát egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy ő valami olyan proféta lett volna, aki tényleg hittel, lendülettel, folyamatosan és állandóan az Istennel szoros közelségben minden feladatot elvégezve, hullámvölgyek nélkül teljesítette volna az Isten akaratát. Nem. Nagyon komoly hullámvölgyei voltak Jeremiásnak. És erről beszél Jeremiás könyvében. Nézzük a 19. fejezetet. Jeremiás könyve 19. fejezetét, mert ez rámutat arra, hogy Jeremiásnak milyen üzenetet kellett hirdetnie. Jeremiás könyve 19. fejezetéből fogom idézni a 3., 4., 5. verset, aztán a 8. Tehát ne felejtsük el, a déli országrész prófétája, aki az összeomlás előtt, a déli országrész vége előtt nem sokkal szolgál. Következőt olvasom, tehát Jeremiás 19. fejezete 3. versétől. És ezt mondjad, halljátok meg az Úr szavát, Júda királyai és Jeruzsálem lakosai. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Íme én veszedelmet hozok e helyre, úgyhogy aki csak hallja, megcsendül bele a füle. Azért, mert elhagytak engem, és idegenné tették e helyet, és idegen isteneknek áldoztak benne, akiket sem ők nem ismertek, sem atyáik, sem Júda királyai, és eltöltötték e helyet ártatlan vérrel. És magaslatokat építettek a Baálnak, hogy megégessék fiaikat a tűzben, égő áldozatul a Baálnak, amit én nem parancsoltam, sem nem rendeltem, és amire nem is gondoltam. És a 8. verset is olvasom, és a várost, tehát Jeruzsálemet, csodává teszem és nevetséggé. Aki csak átmegy rajta, álmélkodik és szörnyűködik az ő nagy romlásán. Mi volt tehát Jeremiás üzenet hirdetésének a lényege? És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezt megállapítsuk, mert ettől lesz igazán drámai ez a történet. Jeremiás üzenet hirdetésének lényege nem más, mint a pusztulás. És a pusztulásról neki egy olyan látleletet kell adnia, mármint előtte a zsidó népről, egy olyan látleletet, ami kétségtelen, kétségbevonhatatlan, teljesen egyértelmű. Mit csinált a zsidóság? Mit csinált ebben az elmúlt sok-sok évszázadban? Mert ugye mikortól kezdve is, az időszámításunk előtti 16. századtól kezdve egy népről beszélhetünk. Egy olyan népről, aki az Isten választott népe, az Isten minden ajándékot megad nekik. Minden kiváltságot megad nekik. És a nép nagyon úgy tűnik, ugye, ahogy olvassuk a bibliai beszámolókat, lábbal tiporja ezeket a kiváltságokat, és sokkal inkább kíváncsi Baálra, Aserára, a bálványistenekre, minden másra jobban kíváncsi, csak az Isten szavára nem. Vannak persze felívelések, vannak persze olyan időszakok, amikor a nép hűséges az Istenhez, de hát mennyi ez? Néhány évtized? Egy-két uralkodót tudunk megemlíteni? Egy-egy korszakot? Korszakot már nem. Korszakon belül néhány olyan időszakot, amikor azt lehet mondani, hogy tényleg a nép hűséges volt az Istenhez, nyitott volt a szíve az Isten felé. De gondoljunk bele, 8-900 év történelme. És összességében az a helyzet, amit itt Jeremiás mond, ez a nép, ez elhagyott engem, ez a nép, ez olyan isteneknek áldoz, akit ők nem ismernek, sem atyáik, sem Júda királyai, eltöltik a helyet ártatlan vérrel, magaslatokat építenek a Baálnak, és azt mondja, olyanokat csinálnak, amit én nem parancsoltam, nem rendeltem, és amire nem is gondoltam. Teljes tévút. Tehát ezen az úton ezen nem érdemes járni. Na most Jeremiás tehát ezt hirdeti, és az üzenethez hozzájön még ez a 8. vers is, amit itt olvastunk. Azt mondja, a város csodává teszem, és nevetséggé, aki csak átmegy rajta, álmélkodik és szörnyűködik az ő nagy romlásán. Tehát romlásban van a nép is, és ez a romlás, ez visszafordíthatatlan, de romlás vár Jeruzsálemre is. Tehát azt lehet mondani, hogy a pusztulás az teljes lesz. És itt jön a dráma az egészben. Nincs evangélium olyan értelemben Jeremiás üzenet hirdetésében, hogy az Isten elfordíthatja ezt a csapást. Tehát nincs enyhítést adó gondolat, hogy de ha megtértek az Úrhoz, akkor az Isten ezt kész elfordítani. Jeremiásnál ilyet nem olvasunk. Tehát ő valóban a pusztulás profétája, ő annak a meghirdetésére jött, és gondoljunk bele, évtizedeken keresztül kellett végezni ezt a szolgálatot. Annak meghirdetésére jött, hogy itt a vég, és nincs visszaút. Gondoljunk bele az Isten választott népének. Tehát nem mondhatod semmi olyan örömhírt, hogy emberek, azért van még egy lehetőség. Nincs lehetőség több. Tehát ezért annyira drámai ez, és megláthatjuk azt, hogy Jeremiás üzenet hirdetését hogyan fogadták. Nem sokat fogunk áttekinteni, csupán a 19. fejezet után a 20-at. Mert nézzük meg a 20. fejezetet, hogy Jeremiás, amikor hirdeti az igét, akkor milyen következményei vannak ennek. És ez azért nagyon fontos egyébként, mert Jeremiás, amit hirdet, azt ugye láthattuk a 19. fejezetben, hogy azt az Úrtól veszi. Tehát itt nem arról van szó, hogy Jeremiás valamit legjobb szándékkal kigondol, valami üzenetet, azt továbbadja a népnek, nem? Az Isten azt mondja, hogy Jeremiás ezt hirdest, és Jeremiás azt hirdeti. Nincs semmiféle mellébeszélés, meg hozzátétel, meg elvevés, nem. Jeremiás pontosan azt hirdeti. És ehhez képest mit kap cserébe? Nézzük csak ezt a 20. fejezetet. Azt mondja itt az elején. És hallott a Passúr, a pap, az Immár fia, ő pedig fejedelem volt az úrházában, Jeremiást, amint e szókat profétálta. És megcsapdosta Passúr Jeremiást, a profétát, és bevetette őt a tömlöcbe, amely a Benyámin felső kapujában volt az úrháza mellett. Itt meg is állunk. Tehát, hogy micsoda állapotok voltak a nép köreiben, azt jól mutatja ez a két igevers. Gondoljunk bele, Jeremiás, a proféta. Passúr, a pap. Tehát elvileg ők egy hajóban eveznek, ahogy szokták mondani. Elvileg ők egy Istennek szolgálnak, ugyanazért a célért küzdenek, és ehhez képest azt látjuk, hogy Passúr kezet emel az Úr szolgájára, kezet emel az Úr profétájára. Döbbenetes ez a második vers, megcsapdossa Passúr Jeremiást, a profétát, és tömlözbe veti. Hát micsoda botrányos állapotok, nem? Tehát az ember szinte beleremek, hogy egyházi szolga az egyházi szolgát így tudja bántani. Persze ez nem meglepő, hogyha összehasonlítjuk ezt azzal, hogy az utolsó időben a hűségesen Isten törvényét tartó népnek mi mindent kell elszenvednie. Tehát ez csak előkép. Jézus erről részletesen beszél. Tehát ez nem meglepetés, hogyha az egész Bibliát nézzük, de akkor is igenis álljunk meg itt, és rettenjünk meg, hogy mi az, ami itt történik. És ehhez képest azt olvassuk, ugye Passúr valamilyen oknál fogva, de kiveszi Jeremiást a tömlöcből, nézzük tovább a 3. verset, és ekkor azt mondja neki Jeremiás, nem Passúrnak nevezett téged az Úr, hanem Mágor Missábibnak. Mágor Missábib, ez azt jelenti, hogy félelem körös körül. És olvasom tovább, Mert ezt mondja az Úr, íme én félelembe ejtelek téged és minden barátodat, és elhullanak az ő ellenségeik fegyvere által a szemeid láttára, az egész Júdát pedig odaadom a babiloni király kezébe, és elviszi őket Babilonba, és fegyverrel vágja le őket. És odaadom-e város minden vagyonát, és minden keresményét, minden drágaságát, és Júda királyainak minden kincsét, odaadom az ő ellenségeik kezébe, elrabolják, elhurcolják, és Babilonba viszik azokat. Te pedig, Passúr, és a te házadnak minden lakosa, rabságba mentek, és Babilonba jutsz, és ott halsz meg, és ott temettetsz el, te és minden barátod, akiknek hamisan profétáltál. Jeremiás tehát nem rettem meg. Azt látjuk, hogy ugye itt valami olyan választ ad, ami egy hiteles és egy olyan kőkemény válasz, amire azt mondhatjuk, hogy ez továbbra is az Isten üzenete. Tehát semmiféle elbizonytalanodást, vagy olyat nem érzékelünk rajta, hogy Jeremiás mondjuk megfélemlett volna, megijedt volna attól, hogy Passúr mit csinált vele. Gondoljunk bele, kezet emelt rá. Tömlőzbe vetette. Hát valami elképesztő dolgok. De Jeremiás sziklaszilárdban áll, látszólag, tegyük hozzá, mert aztán mindjárt meglátjuk, hogy mi következik ezután. Sziklaszilárdban áll, és ellenüzenetet hirdet, és pontosan hirdeti tovább azt az üzenetet, amit az Úr rábízott. Figyeljünk föl még a 6. vers utolsó részére, azt mondja, hogy Passúr és házadnéped, a te házadnéped minden lakosa Babilonba jutsz, és ott halsz meg, ott temettetsz el, és a te és minden barátod, akiknek hamisan profétáltál. Tehát akiknek hamisan profétáltál. Ezek szerint Passúr is jövendőlt. Gondoljunk ebbe bele, hogy micsoda konkurenciával kellett szembenézni Jeremiásnak. Tehát az, hogy ő az Úr nevében szól, az Úr nevében üzenetet hirdet, az egyáltalán nem volt, hogy mondjam, meglepő abban az időszakban. A másik ember is az Úr nevében szólt, és az Úr nevében hirdetett üzenetet, meg a harmadik is, még Passúr is, Isten nevében mondom, még Hanániás próféta is, aki ugye hamis próféta volt, Jeremiás és Hanániás küzdelme a 28. fejezetben jön elő. Tehát folyamatosan ott voltak Jeremiás életében ezek a küzdelmek. Hogyan élte meg ezeket Jeremiás? És itt jutunk a történet lényegéhez, itt jutunk a harc lényegéhez, mert még egyszer mondom, látszólag szilárdan, sziklaszilárdan. Tehát akkor, amikor a támadás jön, akkor ő hajszányit sem, hogy mondjam, lép vissza abból az üzenetből, amit neki hirdetnie kell. Semmi ilyet nem látunk. De olvassuk csak tovább itt a 7., 8., 9. verset, hogy hogyan, miként ír ezután a könyvében. Rávettél, Uram, engem, és rávétettem. Megragadtál engem, és legyőztél. Nevetségessé lettem minden időre, mindenki csúfol engem. Mert ahányszor csak szólok, kiáltozom, így kiáltok, erőszak és romlás. Mert az Úr szava mindenkor gyalázatomra és csúfságomra lett nékem. Azért azt mondom, nem emlékezem róla, sem az ő nevében többé nem szólok. De mintha égő tűz volna szívemben, az én csontjaimba rekesztetve, és erőlködöm, hogy elviseljem azt, de nem tehetem. Eddig olvasom. Jeremiás tehát alapvetően egy negatív üzenetet hirdet. Gondoljunk bele, egy egész népnek. Nincsenek sokan az ő oldalán, finoman fogalmazva. Alig néhányan. Egy maroknyi kis csapat, egy maroknyi maradék. És Jeremiásnak ez az üzenete teljes mértékben negatív. Gyenge lesz a hasonlat, amit mondok, de azért egy pillanatra gondoljuk ezt el. Van egy nép, mondjuk a saját országunk, Magyarország, mintha az lenne az ember feladata, hogy ennek az országnak a végét hirdesse. Emberek, adjátok fel a küzdelmet, elháríthatatlan az Isten keze, az Isten ítélete, el fogunk bukni, Budapest el fog esni, és jönnek a szomszéd országból csapatok, teszem azt például Romániából, és el fogják foglalni az egész országot, és ez az Isten akarata, tehát ne menjetek ezzel. Na most gondoljunk ebbe bele, hogyha valaki ilyen üzenettel állna ki a magyar emberek elé, akkor mit kapna? Tehát ugye ez egy elképesztő dolog. Jeremiásnak így kellett igét hirdetnie, így kellett az üzenetet hirdetnie. Na de ezt ő, ugye, hogy éli meg? Azt mondja, hogy rávettél, Uram, engem, és rávétettem, megragadtál engem, és legyőztél. Nevetségessé lettem minden időre, mindenki csúfol engem. És ugye itt jön ennek a negatív üzenetnek a súlya, nézzük csak a 8. verset. Azt mondja, mert ahányszor csak szólok, kiáltozom, így kiáltok, erőszak és romlás. Erőszak és romlás. Nehéz ebbe belegondolni, nehéz ezt átérezni, de mégis csak próbáljuk meg valamennyire. Valaki az Isten prófétája. Kétség nem férhet hozzá, hogy ő tényleg az Isten hívja el, tényleg az Isten ad neki üzenetet. És évtizedeken keresztül, mert itt erről van szó, az évszámot talán még nem mondtam, időszámításunk előtt 626-tól 580-ig terjed Jeremiás szolgálata, tehát ez több mint 40 év. Évtizedeken keresztül neki azt kell prédikálnia, azt kell üzenni a népnek, amit itt így olvasunk, erőszak és somlás. Azt mondja, ahányszor csak szólok, kiáltozom, így kiáltok, erőszak és romlás. De mi ezért a köszönet? Tehát az Isten üzenetét hirdetem, mi ezért a köszönet? Azt mondja a 8. vers 2. fele, mert az Úr szava mindenkor gyalázatomra és csúfságomra lett nékem. Értjük ezt? Tehát hirdeti az Isten beszédét, és ehhez képest mit kap? Csúfolódást, meg gyalázatot. Na most ezt lehet, hogy el lehet viselni mondjuk néhány hétig, egy-két hónapig, mennyit mondjuk. Na de évtizedeken keresztül. Tehát micsoda lelki teher lehetett ez Jeremiásnak. És ugye ennek hátterén talán nem lepődik annyira meg az ember a 9. versben, na de ez is erőteljesen megbevághat bennünket. Amikor azt olvassuk, azért azt mondom, mondja Jeremiás, nem emlékezem róla, sem az ő nevében többé nem szólok. És itt meg is állok. Tehát meddig jut el? Hol van ennek a folyamatnak a végpontja? Azt mondja, nem emlékezem róla, sem az ő nevében többé nem szólok. Profétálás? Isten üzenetének a hirdetése? Itt a vége. Nem folytatom. Tehát ez egy elképesztő dolog, amit itt látunk, egy olyan mélypont, és ugye nem csak arról szól, hogy a prófétai szolgálatnak itt a vége, nem csak arról szól, hogy a prófétai szolgálatát Jeremiás le akarja tenni, azt mondja, figyeljünk erre föl, nem emlékezem róla. Én az Istenre többet nem akarok emlékezni. Felejtsük el egymást. Nem akarok többet vele kapcsolatban lenni. Hát ki lehet ezt bírni? Ezeket az iszonyú terheket, hogy évtizedeken keresztül csak a negatív üzenetet, csak arról prédikálni, hogy erőszak és romlás. Nem. Itt a vége. Tehát ez egy olyan mélypont Jeremiás könyvében, amiből egyébként nem ez az egyetlen ilyen. Rendszeresen, állandóan ilyen mélypontokat találunk. És éppen ezért érezhetjük magunkhoz közelállónak egyébként Jeremiást, mert könnyen elképzelhető, hogy ilyen mélypontjaink nekünk is vannak. Nem? Tehát lehet, hogy éppen nem ilyen feladattal bízott meg bennünket az Isten, hogy menj és hirdess az én népemnek a pusztulást és romlást hirdető üzenetet. Lehet, hogy egészen más az, amilyen feladattal az Isten bennünket megbízott, de amikor azt érezzük, hogy most már kész, most már elég, hagyjuk ezt az egészet, hagyjuk a vallásosságot, hagyjuk az egész Isten kérdést, mert ilyen okok miatt ezernyit föl tudnánk sorolni szerintem, de egyszerűen nem akarom tovább folytatni, mert nincs értelme. Lehet, hogy ebben benne van az is, hogy az ember maga miatt van elkeseredve. Az úrvacsoráknál újra és újra felmerülhet ez a kérdés, hogy igen, veszünk úrvacsorát, megújítjuk a szövetséget, de vajon mi történik a lelkünkben? Történik valami? Van valami előre mozdulás? Van fejlődés? Vagy csak stagnálunk? Látszólag persze. Évek óta? Évtizedek óta? Mi történik? Van értelme annak? Jeremiás is erre a pontra jut el, hogy van értelme egyáltalán annak, amit csinálok? Tehát ez nem akármilyen mélypont. És ezért hatalmas, hogy ugye ezek a gondolatok, egyébként figyeljük meg, elképesztően, hogy mondjam, konfúz idegen szóval, tehát vegyes az, amit itt láthatunk a 7., 8., 9. versben. Mert folyamatosan beszél ezekről a mélypontokról, és folyamatosan beszél arról, hogy de az Isten őt hogyan emeli föl. Mit olvastunk itt a 7. versben? Azt mondja, rávettél Uram engem, és rávétettem, megragadtál engem, és legyőztél. Mert ezáltal, hogy erről beszél Jeremiás, ezáltal már a győzelmet is megadja. Hogyan lehet ebből a helyzetből fölemelkedni? Csak úgy, ha az ember enged az Istennek, és csak úgy, hogyha azt mondja, hogy Uram, elviselhetetlen az a teher, amit te rám teszel, de mivel te adod, a te erőddel mégiscsak el tudom viselni. megragadtál engem, és legyőztél. Elképesztően erőteljes kifejezés. Legyőztél. Másképp ez nem megy. Azért, mert maga az Isten avatkozik be, és maga az Isten az, aki ebben a harcban ott van mellettem. Megragadtál engem, és legyőztél. Azért óriási dolog ez, mert ugye Jeremiás is, mint ahogy mindegyik ember, bárki mondhatja azt, hogy ezt a döntést, amit én elhatároztam, ezt én végigviszem. Nem érdekel többet az Isten. Vége. Nem, se a szolgálat, se az Isten. Hagyjuk az egészet. Simán dönthet az ember úgy, hogy igen, ehhez én ragaszkodom. És vége az Istennel való kapcsolatnak. De azért hatalmas ez, amit itt olvasunk, mert rámutat arra, hogy igen, Jeremiás eljut a mélypontra, de még mekkora mélypont ez. Eljut a mélypontra, és hagyja az Istennek, hogy ő ragadja meg, hagyja az Istennek, hogy ő győzze le. És nem mondja azt, hogy akkor ez a döntésem, ez végleges és visszavonhatatlan. Nem. Ott marad az Isten közelében. Ott marad és ragaszkodik az Istenhez, mert tudja jól, hogy az Isten mennyit jelent neki. Óriási egyébként ez a küzdelem, nézzük csak a 9. verset, mert ugye ott van megint a mélypontnak a kifejezése, azt mondja, azért azt mondom, nem emlékezem róla, sem az ő nevében többé nem szólok, de mintha égő tűz volna szívemben, az én csontjaimba rekesztetve, és erőlködöm, hogy elviseljem azt, de nem tehetem. Vagyis, ha engem kérdeztek, hogyha az én akaratomról van szó, eszem ágában nincs ezt a szolgálatot csinálni. Nem. Nem lehet elviselni. Ez egy olyan dolog, hogy tényleg nem tudom ezt hordozni. De azt mondja, mintha égő tűz volna az én szívemben, a csontjaimban rekesztetve. Tehát ez az, amivel Jeremiás olyan értelemben nem tud mit kezdeni, hogy azt mondja, ezt nem tudom kiirtani magamból. Itt van az Isten velem. Itt van, és ő akar nekem segíteni, igen, a mélyponton is. Ő akar felemelni. Tehát nem mondja azt, hogy ez a tűz, ez az olyan dolog, amit mondjuk a lelkiismerettel rokoníthatunk, hogy ettől én eltávoznék, vagy ez most már ezzel én már nem is számolnék. Nem mond ilyet. Azt mondja, ez ott van a lényem legbelsejében. Erőlködöm, hogy elviseljem, de nem tehetem. Magyarán az Istennel a kapcsolatot nem szakítja meg. Mi ennek a küzdelemnek a lényege? Mert ugye innen indultunk. Harcold meg a hitnek szép harcát. Lehet, hogy vannak mélypontok az életünkben. Mártika, lehet, hogy lesznek mélypontok az életedben. Kétségtelen. Mindannyiunk életében vannak mélypontok, ezt így négy szem közt elmondhatom. Tehát ez egyértelmű. De az a fajta felemelés, amit az Isten tesz, az egész biztos, hogy tőle jön, egész biztos, hogy az embert a mélypontokon nem hagyja egyedül. Az minden vágya, amit itt Pál apostolnál olvastunk, hogy harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet. Ő is tudja, te is tudod, én is tudom, mindannyian tudjuk, hogy ez, hogy mondjam, olyan könnyedén nem fog megtörténni. Tehát ez harccal jár. Ez adott esetben mélypontokkal jár, de a mélypontokon is ott van az Isten. És aztán lehet, hogy akkor, amikor ő megérint bennünket, akkor rájövünk arra, hogy igen, bár mélypontra jutottam, de a következőt már meg lehet előzni. Mert foghatom erősebben is az ő kezét, ragaszkodhatok jobban is hozzá. Jeremiás elképesztő mértékben küzdött. Tehát a leginkább küzdő proféta, nem lehet persze ezt így kimondani, inkább úgy mondanám, hogy a könyvéből ez az egyik olyan elem, ami a leginkább megfogható. És ez teszi annyira különlegessé Jeremiás könyvét, az állandó küzdelem, az elképesztően őszinte gondolatok, hogy ő ezeket a mélypontokat lemeri írni, tudja adni. Tehát ez valami hatalmas dolog. És igen, ott van az Isten, ott van segítségként az Isten, nem hagy egyedül, és igen, más útja nincs ennek a győzelemnek, amit itt a 7. versben olvastunk, rávettél, Uram, engem, és rávétettem. Megragadtál engem, és legyőztél. Jeremiás hagyja, hogy ez a győzelem, ez végbe mehessen. De bátorításként, meg tényként is el lehet mondani, hogy a küzdelmeknek itt a 20. fejezetben nincs vége egyébként. Kulcs momentum, kulcs mozzanat, amit itt megad Jeremiás, de akkor is azt láthatjuk, hogy újra és újra ezek a küzdelmek, gyötrelmek, nyugodtan mondhatjuk így, ezek a gyötrelmek Jeremiás életében előjönnek, szolgálatával kapcsolatban előjönnek. Iszonyatosan nehéz időszakban volt ő próféta, de minden esetre azt látjuk, hogy ezt a fajta küzdelmet Ő úgy tudta megvívni, hogy a küzdelmet valójában feladta. Azért fogalmazok így, mert akkor, amikor az ember eljut arra a pontra, hogy valójában nincs reménye, valójában minden elveszett, akkor tud rajta az Isten segíteni. Ez a hitáltali megigazulásnak az a fajta nullapontja, vagy elrugaszkodási pontja, amit rendkívül fontos megélnünk. Emlékszünk még remélem az ima heti anyagra. Ott ez is szerepelt. Tehát ott erről is volt szó, hogy igen, amikor az ember a legreménytelenebb helyzetben érzi magát, az lehetőség az Istennek a közbelépésre. Arra lehet azt mondani, hogy igen, most tud igazán cselekedni az Isten. Azért, mert számot vetettünk azzal, hogy a saját erőmből, saját erőfeszítésemből, emberi erővel, emberi lelkesedéssel nem megy. Tehát itt a vége ennek. Egyetlen bibliai esetet hoznék párhuzamként a lezáráshoz egészen közeledve, ez nem más, mint Jézus Krisztus küzdelme. Jézus Krisztus küzdelme, aki ezt ugyanúgy megéli, nem annyira hosszú ideig, mint Jeremiás, olyan értelemben, hogy ő ugye 4 évtizednél is kevesebbet élt itt a földön, de mégiscsak azt látjuk, hogy ez a küzdelem az ő életében volt a leghevesebb. És azt látjuk, hogy ő ugyanúgy megharcolta ezt a harcot. És ezt a harcot, ezt értünk, harcolta meg. Ennek a harcnak a legmarkánsabb megjelenési pontja a Gecsemáné kerti imaküzdelem. Néhány gondolat erejéig idézzük ezt fel. A Gecsemáné kerti imaküzdelemben Jézus egy olyasfajta pontra jut, amikor világos, egyértelmű elágazása van annak, hogy most akkor az ember számára nyilvánvaló, hogy vagy az emberi utat követi, vagy pedig a mennyei atya akaratának az útját. És ezért hatalmas, amit a Máté evangélium a 26. fejezetében olvashatunk, hogy Jézus ezért könyörög, számot vet, ő is őszinte, maximálisan őszinte, tehát ezért hatalmas könyv a Biblia, mert ugye azt látjuk, hogy ezeket a mélypontokat nem rejti véka alá. Azt mondja a 39. versben, Máté 26.39-ben, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár, mindazonáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Érezzük ennek a súlyát. Én akarom. Hogy mennyire erős az akaratunk, arra bizony azt lehet mondani, hogy szinte szavak nincsenek. Mindenkinek erős az akarata. Még akinek úgy tűnik, hogy nem annyira, tehát olyan szelíd, vagy csendes, vagy olyan jól kezelhető, könnyebben kezelhető, még annak az embernek is nagyon erős az akarata. Elképesztően erős. Tehát akkor, amikor Jézus azt mondja, hogy én akarom, akkor valami hatalmas súlyú dolgot mond. Tehát azt mondja, hogy minden erejével az akaratom abba az irányba húz, hogy adjam fel ezt a küzdelmet, ne legyen itt Gecsemáné, ne legyen itt keresztáldozat, tudja jól, hogy mi vár rá. De azt mondja, én abba az irányba akarnék mozogni, hogy ennek legyen már vége. Tehát Jeremiás is ugyanezt mondja el. Ki akarok lépni az egészből? Hagyjuk ezt az egész szolgálatot, Isten kérdés, mindent. Legyen vége. Jézus Krisztus ugyanezen a mélyponton van. De persze hozzáteszi, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. És ezért hatalmas az, amit itt a 42. 44. versben olvasunk. Azt mondja, elment másodszor is könyörögni, és könyörgött. Atyám, ha el nem múlhatik tőlem a pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. Mi atyánkban is benne van, ugye ez az elképesztően rövid félmondat, de hát mi minden van e mögött, legyen meg a te akaratod. Még kimondani is csak néhány másodperc, de mégiscsak itt van az egész küzdelemnek a lényege. Itt van az egész bizalomkérdésnek a lényege. Harcold meg a bizalomnak szép harcát. Kiben bízok inkább? Magamban is bízhatok, akár. Teljesen logikus, teljesen, hogy mondjam, olyan rendben lévő gondolatnak tűnik, hogy igen, van egy elképzelésem, azt követem. Pont. Nem? Jézus volt annyira engedelmes, hogy azt tudta mondani, hogy én ezt az egész kérdést a te kezedbe teszem le. De ez is olyan, hogy szavakkal elmondjuk, de ezt megélni, átélni, erre azt lehet mondani, hogy igen, na erről szólnak ezek a mindennapi döntések. Hogy ne az én akaratom, hanem a te akaratod. 44. versben ugyanúgy olvassuk, és ott hagyva őket, ismét elment és imádkozott harmadszor, ugyanazon beszéddel szólván. És ugye ez azért hatalmas dolog, mert igazából a kereszt az itt dől el. Hogy Jézus az életét adja értünk, az itt dől el, nem később, nem ott a kereszten, hogy leszáll-e, vagy nem száll, vagy testcsodát, nem testcsodát, nem. Az ima küzdelemben dől el, hogy igen, ő ezt végigjárja, ő ezt végigküzdi, végigharcolja. Kedves gyülekezet, én kívánom azt, hogy megértsük ennek a küzdelemnek a jelentőségét. Ne féljünk olyan értelemben az elcsüggedéseinktől, vagy mélypontjainktól. Ne féljünk, hogy az Isten ezeket nem látja, vagy nem akar bennünket segíteni. Nagyon is látja, nagyon akar bennünket segíteni. Minden vágya, hogy segítsen. De pontosan tudja azt, hogy ideje van annak, amikor ő közbeavatkozhat. Egyetlen lényege van ennek a küzdelemnek, ennek a hit küzdelemnek, ne felejtsük el ennek az örök élet az eredménye, tehát ha valaki ezt hűségesen küzdi meg, egyetlen lényege van az, hogy Istenhez közel maradni, Isten közelségében lenni, és elmondani az Istennek őszintén, hogy igen, bár ez mélypont, bár az én akaratom teljesen a másik irányba menne, teljesen. És ez az akarat, ez erős, de ezeken a mélypontokon is az Isten át tud bennünket segíteni, mert minden vágya, ahogy az igében olvashatjuk, hogy az örök életre mindannyiunkat eljuttasson, ez minden vágya. Az egyedüli kérdés csak az, hogy ebben mi együttműködünk-e az Istennel. Kedves Mártika, hadd mondjam így, és kedves gyülekezet, én kívánom, hogy ezt a küzdelmet valóban úgy vívjuk meg, hogy ennek győzelem legyen a vége, de az Isten ezt kész megadni. Amen.
Isten tiszteletünket a 240-es számú énekünk első 4 versszakával fejezzük be. 240-es számú énekünk első 4 versszakát énekeljük. Leborulva imádkozzunk.
Mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük kegyelmedet, segítségedet, amit mindig érezhetünk, tapasztalhatunk. Köszönjük azt a küzdelmet, amit adtál nekünk, és bár egyáltalán nem könnyű ez a küzdelem, de mégiscsak azt mondhatjuk, amit itt az apostol is mondott, hogy igen, ez egy szép harc, ez egy szép küzdelem. Istenünk, kérünk, segíts ebben a harcban bennünket. Segíts a hétköznapi döntéseinkben. Segíts akkor, amikor különösen nehéz helyzetben vagyunk, amikor életünk kérdései kerülnek terítékre, vagy bármi olyan helyzet van, amikor érezzük, tapasztaljuk, hogy mi más irányba mennénk, mint amit te üzensz. Segíts, hogy ekkor őszinték lehessünk, és segíts, hogy ekkor hozzád kiálthassunk, közeledben maradhassunk, ugyanúgy, mint Jeremiás próféta, az a próféta, aki rengeteget küzdött önmagával, a szolgálatával. Kérünk, segíts, hogy ebben a küzdelemben folyamatosan megtanuljunk veled járni, a te oldaladon maradni. Segíts, hogy ne a mi akaratunkat kövessük, bár ez iszonyatosan erős, de kérünk, segíts, hogy az a hatalom, amivel te rendelkezel, add, hogy sokkal inkább ezt válasszuk, és sokkal inkább ennek a közelségében legyünk. Köszönjük, Istenünk, hogy te kész vagy minden segítséget megadni ahhoz, hogy az örök életre eljussunk. Hálásak vagyunk ezekért a segítségekért, de kérünk, segíts ezeket az eszközöket igénybe venni, lépésről lépésre, küzdelemről küzdelemre. Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen.
Megkezdett 240-es számú énekünk, 5. és 11. versszakát énekeljük.